indul az utolsó csoport. Utána még
mennyi.
Jó, ott van a kolléganőm, Küti Timea, ő lesz a záró ember. Az első, mert nálam van. Jó, és akkor induljunk utána.
Kivel lemegyünk a minusz kettőre, és átmegyünk a raktárodba, jó?
Ez a rész, ez teljesen új, 1988-as modern betón és egyéb szerkezetek. De mi ennek a jelentősége? A jelentősége az, hogy a könyvtár tulajdonképpen a palotából, a szomszédos épületből költözött át ide, ahol 1865 óta székelt, és 1826-ban alapította Teleki József, az ő szobrát biztos látták, ott gyülekeztünk azóta az ő szobra, és Teleki József volt az akadémia első elnöke is, aki a 30 ezer kötetes könyvtárát ajánlotta föl, ugye Széchenyi a birtokainak egy éves jövedelmét ajánlotta föl a pozsonyi országgyűlésen, és hát ugye a többi nemes úr se nagyon akart elmaradni, úgyhogy Teleki József a 30 ezer kötetes családi könyvtárát föl a haza szolgálatára. Úgyhogy ez a mi történetünk. Ez egy tömör raktár, ahova most bemegyünk. Még mindjárt meglátják, hogy miért hívják tömörnek.
Több csoportnál jön be,
ez az utolsó.
Nincs nálam a kulcs, majd akkor visszajövő bezárni.
Nem lehet.
Ha csak időt is jön?
Igen.
Jó, helyes. Itt szoktam dolgozni. Ezelőtt még van még egy ugyanilyen tömörraktár, és fölötte van még két fix, kevesebb könyvfével. Nem is egy olyan hatózó is kötöttünk körülbelül.
Itt a raktárban, minden raktárban, minden
könyvtári
raktárban számsorrendben vannak a könyvek, illetve a folyóiratok. Ezért nagyon fontos, hogy mindenki pontosan töltse ki a férőlapot, mert tömmel a raktár soha nem fogja megszolgálni. Igen, ez ilyen egyszerű, de hát hiába írják rá, hogy Jóka egy külső ember fia, és miért nem kapják meg, mert hát az milyen egyszerű. Azért egy ilyen helyen nem egyszerű, mert a Jóka egy külső ember fia, és akármilyen kérdés? Bármi kérdésük van, engem is kérdezhetnek, kolléganőt is kérdezhetik. Úgyhogy...
Kollégát is, mert én vagyok raktáros. Ezek a liftek, ezen küldjük fel a könyveket. Aha. Az olvasó.
Ez a kicsőben
lehet. Jó. Sőkorlátos.
Van, aki
a film,
hogy de a kicsőben lehet. De
olyan
könyvtárt nem csinálni.
Kiállításán. A pult ugye nem tartozik a kiállításhoz, de megemlíteném, hogy a Duna vizét hoztam ugye a Duna menti épületekbe, és ez itt fennmaradt. Ez csövön át az akadémiát is ellátta ipari vízzel, tehát nem elsősorban jó vízzel, de hát ugye a Duna vizét, mint tudjuk, a felinésnek a partszűrés miatt a húzva már nem működik. Ezt a kemenc a formát a kerúi felújítás során itt dolgozó lengyel vendégmunkások adták neki, hogy kiállításra. Látni fogják, hogy a keleti gyűjtemény gyűjtőkörei alapján földrajzi elrendezésben haladnak ezek a paravánok. Az első téma Afrika, és a további módon pedig Ázsia különböző területeit fogják bejárni. Afrikát két tablóban tárgyaljuk, az egyik az észak-afrikai térség, amely iszlamizálódott és arabizálódott, de az arabizáció az iszlamizációban a 7. században megtörtént, az arabizáció pedig a 15. századra lezárult. Ma már csak szórvány berber népesség található a területen, akik közül az egyik népcsoportnak, a szívában élő berbereknek a női viseletét láthatják azon a babán. Érdemes megfigyelni a gazdag díszítést, a színvilágot, ami a ruhát és a hozzátartozó kiegészítőket, a kendőt is jellemzi. Megjegyezném, hogy ezt a két leplet az asszonyok teljesen maguk elé teszik, hogyha kiléptek a házból, csak a félszerűbb látszik ki, vagy esetleg az sem. A ruhát még egy nadrág egészíti ki, ami fehér, és szintén ugyanezekkel a motivumokkal hízett, ez sajnos most nem látható. Visszatérve Észak-Afrikára, három tudóst szeretnék kiemelni, három tudósnak a tevékenységét, ezt fogják majd látni a későbbiekben, hogy így készültek ezek a tablók, hogy mindig a térség kutatásával, térség felfedezésével foglalkozó, vagy az odautazó emberek közül három kerül mindig bemutatásra. Nagyon nehéz volt kiválasztani természetesen, ki legyen az a három. Igyekeztünk mindig, hogy három különböző szakterülettel, vagy különböző térséggel foglalkozó ember kerüljön bemutatásra. Észak-Afrikában elsőként Bolciai Ignácról szeretnék beszélni, aki az európai iszlám kutatásnak a megteremtő alakja volt, mindmáig nagyon neves tudós. Ő a munkásságát mai napig idézik, ugye közel 100 éve halt meg, úgyhogy ez az ő szakterületén is egészen egyedülálló. Jól lehet, hogy a bölcsésztudományokban hosszabb ideig szoktak visszanyúlni az elődökhöz, de azért elsősorban csak ilyen biológiai érdekességből, őt viszont aktívan idézik, tehát a nézeteivel vagy azonosulnak, vagy vitatkoznak vele, de mindenképpen meghatározó alakja ennek a tudományi területnek. Az egyik képen látjuk fiatalkori portréját, másikon pedig őt idősebb korában, közel 50 éves volt akkor, amikor magyarországi középiskolai tanárokat vezet le, járt Egyiptomban, ez volt második egyiptomi útja, korábban, fiatal korában volt ott. Ő 26 éves korában már a Magyar Tudományos Akadémia tagja lett, és nagyon kiterjedt levelezést folytatott a világ minden részéből származó tudósokkal. Ezek a levelek megtalálhatók a gyűjteményünkben, több mint 13 ezer nekiírt levélről beszélünk, amelyek a digitalizálása az elmúlt évek során megtörtént, és ezek szabadon elérhetők az interneten. A könyvtár honlapján keresztül Bolciák képére kattintva mindenki tanulmányozhatja ezeket a leveleket. Másik ember, akiről szeretnék beszélni, és akinek a tevékenysége már szorosabban csak Egyiptomhoz tartozik, Herzlik Pasa, aki a Pasa rangot ott kapta, magyar származású építész szelvon dolgunk, aki 35 évig élt Egyiptomban, ebből 25 éven keresztül az ottani műemlékvédelem vezetője, felelőse, a műemlékvédelmi elvek kigondolója volt. A Kairó páratlanul gazdag iszlám művészeti emlékekben, amelyek nagyjából rós állapotban hevertek, amikor Herz odaérkezett, az ő érdeme ezeknek a kultúrkincseknek a megmentése, mint ahol a csoportba tartozik, a mellette levő képen látható baloldali mecset is, amely stílusában ugyan hasonlít a jobboldali mecsethez, a baloldali mégis Herz restaurálhattatta, a 14. századból származó meset, mint a másik 19. 20. század fordulóján az ő tervei alapján került befejezésre. Hertz nem csak a műemlék védelemben aggódott jelentősen, hanem mint múzeumigazgató is beírta nevét az egyiptomi történelembe. Ő volt az Iszlám Művészeti Múzeum első igazgatója Kairóban, illetve ő alapította a Kopt Múzeumot. Mindkét múzeum nagyon gazdag anyaggal rendelkezik. Ha már koptokról beszélünk, akkor kicsit már az egyiptológia felé kacsinkadunk, és itt az utolsó szereplőnk Észak-Afrikában Kákosi László, a sok dicsőséges nevet felvonultató Magyarország egyiptológia egyik jeles képviselője, aki nem csak szobatudós volt és rengeteg tudományos cikket írt, hanem a terepen is megcsillogtatta képességei. A tébai Jemutimes sír kiásása, illetve feltárása fűződik az ő nevéhez, de a Észak-Afrika kapcsán említhetnénk még Bartók Bélának a biszkai gyűjtését, vagy Tóth Margitnak a 20. században egykori kodálytanítványnak a kopt liturgikus zene leírását is. Több mindenről lehet beszélni nyilván órákon keresztül, de ugorjunk Szubszaharai Afrikára át, amely fantasztikusan változatos terület, ebből a térségből még nehezebb, hogy három embert kiválasztani, hiszen mindenki annyira különböző dolgokkal foglalkozik, minden térségre jutott volna egy magyar, de most ezzel a három emberrel elégedjük meg. Telepi Sámuel nevét nyilván nem kell bemutatnom senkinek, az ő tevékenység elsősorban, az ő expedíciós tevékenység elsősorban a mai Kenya térségéhez fűződött, róla egy vulkán is el van nevezve, illetve az ő expedíciója volt az, amely Afrika utolsó fehér foltját is letörölte a térképről. Magyar László és Tordai Emil életútja egyaránt kalandos volt. Magyar László a mai Angola területén elterülő egyik királynak a lányát, királyságnak az uralkodójának a lányát vette feleségül. Így jobban mondhatjuk, hogy olyan közel került ahhoz a néphez, hogy nem voltak akadályok, hogy feltérképezze egyrészt életterületüket, másrészt szokásaikat. Tordai Emil nem nősült ugyan be egy királyi, helyi királyi családba, viszont 8 helyi nyelvet tanult meg, őt Bello Pongóba vedette a sora. Ő azért sokkal később, mert ugye Magyar László 19. század első felében jött, Tordai Emil pedig 19. század, 20. század fordulóján tevékenykedett. Az ő képein láthatjuk azonban, hogy a nyelvtudása révén milyen közel került azokhoz a lakosokhoz, azokhoz a népekhez, akik között néprajzi gyűjtő munkáját végezte. Az illusztrációk még, amelyek ezt a szobát teszik egy kicsit hangulatosabbá, részben Forrai Iván gróftól származnak, aki 19. század közepén járt Egyiptomban, Itáliában, illetve Máltán, és az ő képeiből fiatalon elhunyt, és az ő képeiből édesanyja készítette, állította össze az albumot az ő emlékére, illetve négy illusztrációt hoztunk ide, a napóleoni expedíció kísérő tudósok által készített rajzokból, leírásokból, illetve térképekből. Ezt a munkát úgy kell elképzelni, amelyet a Napóleon rendeletére adtak ki az egyiptomban járt tudósok, ennek a méretét úgy kell elképzelni, hogy innentől a falig terjed, és ilyen hatalmas nagy, két ember méretű albumokat is tartalmaz. Abszolút részletes leírás, növényvilág, állatvilág, térképek, művészeti emlékek, ókori Egyiptom, iszlám civilizáció, minden egy teljes átfogó munka. Élményszerű nézni az eredeti képeket, annak ellenére, hogy ma már ugye az interneten, illetve ennek számos változata fellelhető, illetve akár egy ilyen mini kiadásban is megjelentek csak maguk a képek. Mégis, ha az ember látja ezeket a gyönyörűen megrajzolt monumentális képeket, az egy egészen más élményt ad.
Ez a terület elsősorban Törökországot, Közel-Keletet és Közép-Ázsiát fedi le. nagyon kényszerű az a válogatás, amelynek eredményeként ezt a néhány keletkutatót, részben utazót és tudóst összeválogattuk. Itt sokkal nagyobb lenne a merítés, hogyha teljesség igényével akarnak áttekinteni, hány magyar foglalkozott ezeknek a területeknek a feltárásával, megismerésével. És nagyon sokféle szállal kötődnek a mi gyűjteményünkhez is. Ugye nem tudom, hogy említette a kollégámat. A könyvtárnak létezik egy úgynevezett keleti gyűjtemény 1950-től kezdve, ami keletre vonatkozó irodalmat, szakirodalmat, de egyébként szép irodalmat is részben, illetve a keleten készült, keleten kiadott könyveket, kéziratokat, illetve általában írásos emlékeket őrzi. A Molinók földrajzi bontása sem teljesen, hogy mondjam, szilárdan körülhatárolható. Hogyha belevágunk itt rögtön az elején, Közép-Ázsia és Kaukázusnál láthatjuk Bánvéri Ármint, akinek a neve bizonyára több számára ismerősen sem. Bánvéri Ármin akár a Törökország Molinóra is kerülhetett volna. Aki esetleg nem ismeri az ő munkásságát, annak így nyára ajánlom Küzdelmeim című önéletírását, amiben az egész életét, ezt a valódi kalandregényt nagyon olvasmányos formában, és tényleg egy rettentő izgalmas történetként elénk tárva adja nekünk, és ezt a munkáját nem olyan rég újra kiadták, úgyhogy azt hiszem, hogy több helyen tényleg hozzáférhető, vagy a könyvtárba ki lehet esetleg kölcsönni. Bánvéri Ármin ezen a képen már a közép-ázsiai útjáról visszatérőben szerepel, Teheránban készült róla ez a fotó. Neki ez volt, ez a közép-ázsiai utazása volt életének a csúcspontja. Ugye azt azért elmondom róla, hogy ő egy nagyon nehéz, tehát nagyon nehéz körülmények között nevelkedett, korán önfenntartásra kényszerült. Dunaszerdahelyhez közel Szentgyörgyön látta meg a napvilágot, és mivel nagyon szegény családban nőtt fel, ezért házi tanítóskodásból élt viszonylag korán. Tehát volt ő szabóinas, és iskolás, korai iskolás éveitől kezdve már tanított. Az ő szegénységét illusztrálja többek között az a döbbenetes tény is, hogy az 5. osztály elvégzését követően már nem tudott az intézményes oktatás keretei között továbbfejlődni, mert nem tudta kiváltani a bizonyítványát, nem volt rá pénze. Pénz kell ez is. És attól kezdve ez nélkülözés, sokszor éhezés vált rá, és aztán, amikor Pestre fölkerült, szintén házi tanítóskodás mellett, magát így módon fönntartva, egyre több nyelven kezdett el autodidaktaként tanulni. Gyakorlatilag 17 éves korára szinte egy tucatnyi nyelvet már valamilyen formában vagy beszélt, vagy legalább olvasott rajtuk, és a török volt az egyik utolsó ezek között a nyelvek között. 1849-ben még Pozsonyban látta az orosz katonákat bevonulni, a 48-49-es szabadságharcot leverő cári csapatokat, és ez az ő saját bevallása szerint ez volt egy olyan élmény, ami nagyon erőteljesen elkötelezte őt a magyarság kulcs kérdéseinek, a magyarság eredetének a vizsgálata irányába, és a nyelvtanulása során is egyre inkább ebbe az irányba tájékozódott. Báró Eötvös József támogatásának köszönhette azt a fordulópontot az életében, amikor 1857-ben Konstantinápolyba volt módja kiutazni. Itt a magyar emigráció több tagja karolta őt föl, köztük Szilágyi Dániel, aki a Törökország Molinó első szereplőjeként látható itt. És itt már eredeti környezetében volt lehetősége elmélyíteni tudását a török nyelvben, de nem csak a török nyelvben, hanem a szunita iszlám szokásrendjében, az iszlám kultúrának az elsajátításában. Rendkívül jó megfigyelő volt, nagyon fogékony volt, nagyon gyorsan meg tudta tanulni azokat a szokásokat, amelyek később nagyon nagy segítséget jelentettek neki a közép-ázsiai útja során. Amikor Konstantinápolyból hazatért, részben az ottani publicisztikáinak köszönhetően is a Magyar Tudományos Akadémia levelező tagjává választották, érettségi nélkül, gondoljuk bele, meg egyetemi tanulmányok nélkül, és ennek birtokában fordult rá a legfontosabb céljára, a Közép-Ázsia útjára, ennek az előkészítésére. Amikor újra Konstantinápolyban találjuk, 1862-ben, itt elkezdi tanulmányozni a közép-ázsiai török nyelveket, különböző könyvtárakba jut el, és még nyelvleckéket is vesz közép-ázsiai török nyelvekből, és így indul el keletre. Az ő feltett szándéka a magyarság eredetének a vizsgálata, de nem az ős hazakeresése már a célja, hanem ahogy az a 19. század második felében már egy abszolút korszerű és egyébként bevett módszernek is számított, a magyar nyelvnek az összehasonlító vizsgálata az ő utazásának a legfontosabb célkitűzése. A közép-ázsiai török irodalom, az írásos emlékek és az ottani nyelvi környezetnek a beható tanulmányozása volt az ő célja. Azért roppant nehéz és veszélyes út volt bármilyen európai számára ebben a térségben utazni ebben az időben. A cári Oroszország és a brit világbirodalom közötti közép-ázsiai régió, a mai Türkmenisztán, Üzbegisztán, Afganisztán nyugati peremvidéke. Nagyhatalmi szempontból ekkor még egyfajta senki földjének számított. Vámbéry Ármin az utolsó európai, aki úgy jut el ebbe a térségbe, hogy még érintetlen formájában nyílik módja tanulmányozni az itt élőket, ezt a kultúrát az orosz megszállás előtt. Tehát tudjuk, hogy az oroszok ugye a 60-as évek végétől kezdve fokozatosan kiterjesztik a hatalmukat erre a régióra. Éppen ez a politikai környezet az oka annak, hogy az itt lakó muszlim közösségek, a bokarai, hivai és szamarkandi kánság lakói árgus szemekkel figyelnek minden potenciális jöttmentet, tehát idegent, és akiről ebben a korban felmerült, hogy európai esetleg valamilyen imperialista kém, vagy akár csak nem muszlim, az szinte a biztos halállal számolhatott. Vámbéry erről tudott. Az ő nyelvtudását, de nem csak a nyelvtudását, hanem a hihetetlen fegyelmét, koncentráció képességét és az adaptációs készségét, hogy gyakorlatilag a szunnita muszlim kultúrának a viselkedés formáit tökéletesen, hitelesen tudta adni, bizonyítja azt, hogy végül ő szerencsésen megmenekült erről az utazásáról. Megint nem szeretnék itt részletekből bocsátkozni, a Küzdelmeim című méletírásában részletesen beszámol arról, hogy hányszor múlott egy hajszálon az, hogy őt végleg leleplezik és tömlőcbe vetik, vagy esetleg még rosszabb sors vár rá. Minden esetre az ő karrierjének ez egy alapvető fordulópontot adott. A nyugati világban, elsősorban Nagy-Britanniában őt egy nagyon fontos tanácsadóként is számon tartották, illetve politikai közírói munkássága révén lett ismerté. Magyarországon inkább a tudományos karrierjét, illetve a tudományos érdemeit szokás említeni. Vámbéry az egyetemi szintű turkológia magyarországi megalapítója 1870-ben nevezte ki Ferenc József Pesti Egyetem keleti nyelvek tanszékére professzorként. Vámbéry egy nagyon nagy hatású keletkutató volt, és az ő keze alatt több fontos tudós is kifejlődött, kinevelődött. Hogyha már az utazásról tettünk említést, akkor talán kézenfekvő rögtön Germanus Gyulával folytatni a sort. Germanus ugyanúgy egy nagyon fontos és ritka utazásra vállalkozott. Ő nem a török nyelveket kutatta elsősorban, illetve nem a törökség kutatására szentelte az idejét, hanem az arab világnak, az iszlám világnak a lelkiségét próbálta meg teljes mértékben megélni és átélni, és ahhoz, hogy ezt sikere vigye, ahhoz volt egy fontos pont az ő életében, hogy egyébként ritka módon a tudósok körében ő át is tért az iszlámra. Vámbéry csak átöltözött, ő maga át is tért az iszlámra. 3 éves indiai tartózkodása idején, amikor a Santiniketani Egyetemen tanított, került sor erre a fontos epizódra az életében, 1934-ben jutott ki Kairóba, amikor az első Zarán doblatára nyílt módjait felkészül, és eljutott Mekkába és Medinába, ami természetesen csak muszlimként volt számára lehetőség. Ez is egy érdekes olvasmány, egyébként mindenkinek ajánlom az Al-Akbárt, amiben egyebek között erről is kellő részletességgel ír. Az, hogy a magyar keletkutatás hány, milyen sokrétű módon, milyen sok ponton kapcsolódik tehát a magyar eredet kérdéshez, illetve a magyar történelemhez, a magyar nyelvi fejlődésnek kutatásához, azt több itt látható kutató, illetve az ő életpályájuk is illusztrálja. A Ceglédi Károlyt nézzük, ő református teológusként kezdte a pályáját, és az Ószövetség tanulmányozása során kezdett behatóban foglalkozni a sém nyelveknek a világával. Az ELTE-n működő arabi sémi filológiai tanszéknek ő egy iskolateremtő egyénisége volt, de nagyon nagy figyelmet szentelt például a magyarság honfoglalás előtti időszakának a sztyeppevidéki sztyeppei népek forrás csoportjának a kutatásával. Egy másik szintén sajátosnak mondható pálya Sütz Ödönné, akit a Kaukázusnál kapott helyet, ugyanis ő bár turkológusként kezdte a pályáját, nagyon hamar az örmény írásbeliség, illetve az örmény irodalom kutatására fordította a figyelmét, és amellett, hogy az örmény írásos török nyelvemlékeket is kutatta, illetve a kaukázusi vonatkozásait a mongol inváziónak, illetve a kelet-európai örmény-szorvány irodalmi emlékeit is kutatta. A magyarságra vonatkozó örvényforrásokat is nagyon nagy részt feldolgozta, és a magyarországi armenisztikának ő lett tulajdonképpen az alapítója. Még nagyon sok mindenkiről lehetne beszélni, az itt látható közül és rajtuk kívül is természetesen. Rásonyi Lászlót azért említeném meg, mert ő az általam korábban említett keleti gyűjteménynek az első osztályvezetője volt, turkológus. Az ő speciális területe a névtan, az onomasztika volt, nevekkel foglalkozott, a nevek fejlődésével, illetve a török személynevekkel elsősorban. Ugyanakkor ő volt az Ankarai Egyetem hungarológiai tanszékének az első tanszékvezetője, Atatürk személyes meghívására érkezett Ankarába. Ez még a keleti gyűjtemény osztályvezetőségét megelőző időszakban volt. Ugyanakkor az ő szerepe azért is nagyon fontos, mert látszólag ez a mi szempontunkból nem egy fajsúlyos fegyvertény, de Ankarában egész generációját nevelte ki a később meghatározó pozíciókat betöltő a török szellemi és politikai elit számos tagját tanította. Aztán később egyébként Magyarországon is. Ha visszakanyarodunk Szilágyi Dánielre, neki elévülhetetlen szerepe van abban, hogy ma az Akadémiai Könyvtár keleti gyűjteményében egy több száz kéziratra rúgó értékes török kéziratkincs őriztetik. Szilágyi Dániel, amikor 1885-ben meghalt, az általa működtetett antikvár könyvkereskedésben Isztambulban egy hatalmas török nyomtatvány és kéziratgyűjteményt halmozott föl, és ez a kéziratgyűjtemény Fámbéri Árnyi jóvoltából van most itt, ugyanis az utódoktól ő eszközölte ki, hogy az akadémia megvásárolja ezt a kéziratkincset. Ez egy felbecsülhetetlen értékű kéziratkincs, majdnem 500 török kéziratra rúg, illetve perzsa és arab kéziratok is találhatók közöttük. A magyar történelem szempontjából nagyon fontos török forrásemlékeket is tartalmaz, tehát török krónikákat, de műfaji szempontból rendkívül szerteágazó, sok esetben unikális darabokat is számláló értékes gyűjtemény. Hogyha Fámbéri nem teszi oda magát, hogy ez a gyűjtemény ide kerüljön, lehet, hogy ma Szentpéterváron, Moszkvában, vagy ki tudja, Párizsban használnak a tudósok, illetve lenne hozzáférhető ez a kollekció. Fekete Lajost azért kell megemlíteni, mert a turkológia egyik későbbi irányvonalának, az oszmanisztikának a legfontosabb, az egyik legfontosabb magyarországi képviselője. Az ő életében is fontos szerepet játszott a kényszer, illetve az ő pályájában. 1916-ban, az első világháborúban orosz fogságba került, és ebben a fogságban török hadifoglyoktól tanulta meg a török nyelvet, amit párosítva levéltárosi és történészi érdeklődésével, illetve végzettségével aztán magyarországi török források első komoly feltárója volt, a török oklevélt annak a egyébként világhírű és világszínvonalú magyarországi képviselője, iskola teremtő személyiség szintén. Mielőtt útjukra bocsátanám önöket, bár elég sokan vagyunk, próbáljuk meg megközelíteni ezt a tárlót, mert szeretnék még egy apró kis mozzanatra fölhívni a figyelmüket. Ebben a tárlóban néhány különbözőt szeretném bemutatni. A kőnyomtatás, a gutenbergi találmány ugye Európában viszonylag hamar teret hódított. Az iszlám világban azonban elég későn vezeték be, elsőként az oszmán birodalomban, Isztambulban hoztak létre török, tehát arabírásos török könyveket nyomtató török nyomdát, és ha hiszik, ha nem, ez egy magyar személynek a nevéhez fűződik. Második Rákóczi Ferencről tudjuk, ugye, hogy Rodostóban töltötte életének utolsó szakaszát, és egy Ibrahim nevű személy volt ebben az időben az ő a Porta által kirendelt udvari összekötője. Ez az Ibrahim, ez egy nagyon rejtélyes személyiség, nagyon keveset lehet róla tudni. Amit biztosan tudunk, hogy Kolozsváron született, és teológiai pályán indult, aztán valami miatt megszakadt ez a teológiai pályafutása, és a törökök szolgálatába állt. Azt sikerült kikövetkeztetni, hogy nagyon szükség egy unitárius lehet, hiszen Kolozsvárot az 1690-es évek elejéig a protestánsoknak tulajdonképpen fennegvára volt megtalálható, az unitárius kollégium egy nagyon fontos szellemi néhely volt. A könyvnyomtatás maga pedig egy nagyon fontos eszköze volt a protestánsoknak. Ibrahimot valamikor az 1700-as évek elején látjuk fölbukkanni a törökök szolgálatában. A szultáni szolgálórendnek egy speciális osztályában, a müteferikák osztályába került be. Ez egy nagyon magas rangot jelentett, bizalmi állást, és ezen a minőségben rendelték őt ki egyebek mellett Rákóczi Ferenc mellé is. Ugyanakkor 1728-ban ő alapította meg azt a török mondát, ami az ő életében 17 munkát adott ki, és ezek közül én most kettőt választottam, nálunk 15-öt öltünk ebből a keleti gyűjteményben, ezek közül a mutatványok közül. Egyébként ne kell mondani, hogy hungarikának számítanak, lévén, hogy magyar számozás van a alapító. Mivel az utazás az alapvető témája ennek a kis összeállításnak, és ezért egy utazási irodalomból származó munkát választottam. Ez egy lengyel misszionáriusnak, egy bizonyos Jan Tadeusz Kuczynszkinak az afganisztáni útját írja le ez a mű. 1730-ból származik az egyik első török nyomtatott könyv. Ami fölötte van, az ugye látható egy térkép, egy mediterrán térkép, az pedig egy török krónikának a mellékleteként készült. Valószínűleg Ibrahim saját maga metszette ki ezt a térképet is. Ezek a könyvek ma félre őrzött kincsek itt Magyarországon is, az OSZK-nak a Széchenyi Könyvtárban is őröznek egy közel teljes kollekciót, és én még tudok egy magángyűjteményről, többről nem nagyon is a világban ma, ez szinte már hozzáférhetetlen. Ezek a könyvek pedig Ándori Árnyéhoz köthetők. A főső, az ő dervis inkognitójának az elengedhetetlen része, az a Korán, ami az előoldalon Ándori Árnyé bejegyzése tanúsága szerint végig a nyakában függött Perzsa tarsolyban az ő közép-ázsiai utazása során. Ez a kötés, ez már egy utólagos kötés, de a Korán maga az eredeti. Ez kőnyomat, tehát litográfia technikájával készült az a munka. Ez Vámbéri Árvinnak itt lent a közép-ázsiai út leírásának a török kiadása, és egy egykorú török újságból is betettük itt egy számot, ami ma már szintén kuriózum, nem nagyon csak én értékben hozzáférhető.
Hát mondani, hogy szeretettel köszöntöm az utolsó csoportunkat a mai orientúrán, és nagyon örülök, hogy nem fáradt, hanem érdeklődő tekintető embereket látok, tehát ezek szerint még azért nem fáradtak el nagyon a hosszú út során. Most egy újabb területtel ismerkedünk meg, amely több szempontból rendkívül fontos volt a magyar keletkutatás történetében. Ugyanakkor azt is elmondhatjuk, hogy olyan tudósok szerepelnek, akik nem csak a magyar tudomány történetében hagytak nyomot, hanem igazi világhírűvé is szert tettek. Kezdjük talán azzal a személlyel, akivel tulajdonképpen a magyar tudományos keletkutatás is kezdődik, Kőrösi Csoma Sándor. Itt azt hiszem, hogy részletekben nem kell belemenni, mindenki tudja, hogy ki volt ő, legalábbis remélem, hogy még mindig, hogyha fiatalok vannak még, akkor is még mindig tanítanak Kőrösi Csoma Sándorról valamit. Tehát annyit viszont el kell mondani, amit talán nem annyira ismert, hogy 1819-ben indult el erre a bizonyos hosszú útjára, megkeresni a magyarok őshazáját, és ennek során gyalogosan, de el tudott jutni egészen Indiáig. Most az ő elképzelése az tulajdonképpen a Jugar elméletnek a bizonyítása lett volna, amikor Göttingenben tanult a professzor a Klapkot, és ezt a nézetet vallotta, hogy a magyarok a Jugaroknak, vagy hogyha úgy mondom, akkor talán azt hiszem, hogy mindenkinek sokkal ismerősebb lesz a napi híreknél a újguroknak. Ugye így már jobb, hogy újgur. Tehát az a bizonyos török kisebbség, akivel most Iránnak rengeteg baja van az utóbbi időben. Tehát, hogy oda eljusson, viszont amikor eljutott Lahorig, akkor kiderült, hogy nincs tovább. Nincs tovább, mert ha ő járkent felé, hogy szerette volna megy, akkor biztos, hogy nem éri túl. Olyan háborús viszonyok, olyan bizonytalanság uralkodott akkor azon a területen, hogy egy keresztény számára az lehetetlenség lett volna, hogy azt élve megúszta. De akkor a szerencséjére, vagy mondhatjuk azt, hogy a mi szerencsénkre, a világ szerencséjére, jött egy William Morcos nevű angol ember, aki állatorvos volt, és az indiai hadsereg számára lovakat próbált behozni, mert ugye mindjárt mindig frissíteni kell a lóállományt az éghajlat miatt. Tehát ő ott járkált ezeken a környékeken, Közép-Ázsia, Belső-Ázsia, és azt mondta a Csomának, akiről ugye már megismerkedtek, kiderült, hogy sok nyelvet beszél, hogy egy érdeklődő valaki, hogy hát készítsen már egy kínai, vagy tibeti angol szótárat is nyelvhat. És Csoma ebbe beleegyezett. Az, hogy utána mi történt, azt hiszem, hogy mindenki ismeri, tanulmányaiban és azokat a hihetetlenül nehéz körülmények között, ahogy különböző ladaki kolostorokban, görnyedve, fagyoskodva, tulajdonképpen, ahogy Stenőr később mondta, megszenvedte a tibetisztika megteremtését. Ennek a munkának az eredménye volt 1834-ben, hogy megjelent a Bengali Ázsiai Társaságnál a tibeti angolt nyelvtant és szótár. De ha azt akarjuk szemléltetni, hogy hogy jutott el Csoma arra a szintre, hogy mindenféle közvetítő nyelv nélkül ő úgy elsajátított egy nyelvet, hogy még annak a irodalmat, a vallásos szövegeket is tudta értelmezni, fordítani, stb. Arra nagyon jó illusztráció, ez a kis szürke kézirat, aminek az eredetie nálunk van a keleti gyűjteményben. Ez egyike az úgynevezett Alexandra könyveknek. Ugye Alexander Csomade Kőrös, tehát ugye újról nevezték el, és ez betekintést nyújt az ő munkamódszerébe. Ugyanis az Alexander könyvek úgy születtek, hogy megkérte a lámákat, hogy a tibeti tudományosság, vallás legfontosabb műveit nagyon egyszerű ellen foglalja össze. A lámák persze tiltakoztak ezzel, mert ez egy ilyen megalázó munka volt ugye az ő számukra, de végül is megtették, és ebből jöttek létre ezek a kéziratok, amely 2009 óta szerepel az UNESCO világemlékezet listáján is. A világemlékezet lista az olyan, mint a világörökség, ugye csak a világörökségnél épített, illetve természeti környezetben a világemlékezet az kifejezetten a dokumentumokat veszi számba, tehát azokat a dokumentumokat, amelyeknek a megléte az egész emberiség számára fontos. Tehát azóta már ezek ott vannak. Amikor azonban Csoma ezt a munkát elvégezte, sőt, még több katalogizálta még a társaság összes tibeti kéziratát, és akkor utána úgy döntött, hogy ő nem ezért van itt, az angoloknak, amit kértek, azt megtette, és újra elindult. Újra elindult, még azt a Magyarországon volt egy gyűjtés, hogy támogassák a Csomát. És még azt a pénzt is visszaküldte, azzal, hogy ezt nem érdemelte meg. Mert ő nem ezért jött el, nem ezzel küldte tulajdonképpen a magyar nemzet, és elindult. De nem jutott el csak Bácsvégig, ahol egy malária következtében életét vesztette. 42-ben, 45-ben az Ázsiai Társaság felállította ezt a bizonyos síremléket, amit itt most egy festményen látunk, és valaki tudja, hogy kié volt ez a bizonyos plakett, ami egyébként szintén nálunk van, csak a kézirattárunkban. Ezt úgy hívják, hogy Széchenyi plakett, a legnagyobb magyar Széchenyi Istán tartotta az íróasztalán, mert úgy gondoltam, hogy Csoma minden magyar számára a kép. Tehát Csoma személyében egy tudományág megteremtőjét tiszteletjük. A legalul található név, Stein Aurél pedig szintén a világ minden táján ismerősen cseh. Csak legfeljebb nem azt mondják, hogy Stein Aurél, hanem úgy mondják, hogy Sir Aurél Stein. Tudnék, ő angol szolgálatban dolgozott Indiában, és a lovagi címét is ezekért a tudományos munkákért kapta. Őről egyébként azt kell tudni, hogy itt született itt az Emmi-nek az oldalán, az Arany János utcai oldalán van az Emmi tábla, ott állt a II. Világháború igaházahoz született, és nagyon sokat járt ide a könyvtárba. Itt kezdett el szanszkrittal foglalkozni, aztán tanult iranisztikát is. 1877-ben kikerült Indiába, és ugyan a Pandzsáb Egyetemen volt Lahorba, ott tanított szanszkritot, meg fordított is, de egyre inkább kezdte izgatni a fantáziáját, a régészet. És régészként is elhelyezkedett, úgyhívjuk, ő volt az indiai régészeti felügyeletnél, a nyugati határtartományok és Balucsisztán területének a régészeti főfelügyelője, de nem nagyon szerette az indiai ásatásokat, mert az ő érdeklődése egészen más területekre vonzotta, és az a terület, ahol ő kutatni akart, az ez a része a világnak. Kínai Turkesztán Kanszú, tehát ez Kína területe, És ez a nagy sárga itt a közepén, ez pedig a tartalmakán sivatag. Miért olyan érdekes ez a terület? Ezen a térképen, aminek az izgalmas, hogy a térképet is Tejna úr készítette. Tudod, egy kiváló kartográfus is volt. Amikor az egyetemi tanulmányait befejezte, akkor neki is a kötelező katonai szolgálatot, hogy minden magyar állampolgárnak teljesíteni kellett, hazajött, és elment a Ludovika egyéves úgynevezett önkéntes tanfolyamára, ami arra volt, hogy megtanulja a térképezni. És azt, amit itt a Ludovikán tanult, azt tette át a gyakorlatba belső Ázsiában, amikor rengeteg fehér foltot eltüntetett a térképről. Tehát ez a terület, ez azért rendkívül izgalmas, mert így vezetett az útban egyik legfontosabb kereskedelmi útvonala a Selyem út, igen, így van, a Selyem út, tehát pedig a kínai csajából indult, és a vége az valahol a római birodalomban volt. És Steint ez azért izgatta rendkívüli módon, mert itt egy olyan érdekes, szintetisztikus kultúra jött létre, amiben benne volt mindaz, ami a különböző területekből összeadódik. Tehát az indiai, a kínai, az iráni és a klasszikus nyugati hatás. Tehát ezen a Selyem úton ezen nem csak áruk közlekedtek, hanem itt különböző vallások terjedtek az egyes oázisvárosokon keresztül, aztán művészeti stílusok terjedtek el, vagy pedig technológiák utaztak egyik irányból a másik irányba. És ami őt különösen izgatta, az ezekben a romokat temetett városokban felfedezett kéziratok. Ugyanis ugye a sivatag elég jól megőrizte ezeket az anyagokat, és olyan korokból kerültek elő leginkább buddhista szövegek, amelyek sehol mások a világon. A második expedícióját, ami 1906 és 8 között volt, már tovább ment a Taklamakánon, és eljutott egészen Turmánig. Turmán azért érdekes rettentően, mert ez egy olyan buddhista központ volt, ahol az évszázadok során kb. 500 barlangban létrehozták a világ legcsodálatosabb buddhista freskó gyűjteményét, ez 75 ezer négyzetméternyi freskó. És itt ezek között, a barlangok között volt egy, amelyiket lezártak még 2002-ben, és tulajdonképpen előtte nem sokkal fedezték fel, de gyakorlatilag ez egy tudatlan, egy szinte írástudatlan helyi szerzetes volt. Tehát gyakorlatilag Steinhauer volt az első, aki úgy vehette, tudósként vehette kézbe ezeket a munkákat. Na most azt hiszem, hogy több tízezer kézirat, még az 5.-10. század között, mindenféle nyelven, amit itt használtak, ez egy olyan felfedezés, ami tényleg az emberiség történetében is aztán csak egyszer adódik. Hát ez sikerült Steinnek. Ebből egyrészt ő is elvitt, ez jelenleg a British Library-be található, jött akkor a British Múzeumban Steyn festmények voltak, nálunk semmi sincs, nálunk ami van, a Steinaurénak a saját kéziratos hagyatéka, azok a fényképek, amiknek a másolatait itt is látjuk, összesen 20 ezer felvételen maradt, meg 12 ezer van a British Library-ben, a többi az mi nálunk. És az útjairól ő mindig kétféle módon számolt be. Az egyik az az a bizonyos egyszerűbb és gyorsabb mód, ez a kültleírásnak az elkészítése, a népszerű forma. Ezeket egytől egyig magyarra mind lefordították, úgyhogy, és ezeknek újabb és újabb kiadásai is vannak, tehát hogyha elmennek a könyvesboltba, akkor nagyon egyszerűen be lehet szerezni Steinaurél útleírásokat, romvárosok ázsiai sivatagjaiban, homokba temetett a városok, és a többi, és a többi. Azonban hosszabb időt vett igénybe természetesen az expedíció tudományos feldolgozása. És ezt a feldolgozást, itt látjuk ezen a fényképen, látszik egy erdős részen elhelyezett, sok virággal megpakolt íróasztal. Ez a bizonyos íróasztal, ez az ő alpesi tanyája így nevezte azt a 3300 méter magasságban lévő helyet, Srinagar fölött, Kashmirban, ahol ő évről évre visszavonult, hogy megírja az expedícióinak a feldolgozását. És az, hogy ez milyen alapossággal történt, azt nagyon jól illusztrálja az a néhány könyv, amit én ide elhelyeztem ebbe a tárlóba. Ez a Szerénia. Tehát ugye a szerez az a sejem, tehát Kínát jelenti, és India, és ez a munka a teljes expedíció. Leírás, szövegkötetekkel, képkötettel, és természetesen kartográfus térképkötettel. 1921-ben mutatta be Teleki Pál itt az akadémián. Ő ugye nem csak miniszterelnök volt, hanem ő földrajztudós is volt. És amikor a korabeli sajtóban megjelent erről egy beszámoló, akkor úgy írtak róla, hogy látogatóban egy könyvnél. Ez tényleg annyira monumentális, és mondom, ez egy expedíciónak a leírása. Belső Ázsia kutatásába persze nagyon sokan részt vettek, én még egy-két szót Ligeti Lajosról mondanék, aki sinológus volt, turkológus volt, tibetista volt, és nagyon sok fontos munkát, többek között a mongolok titkos történetét is ő fordította le, de mi kicsit elfordultan, azért szeretjük különösen, mert 1951-ben ő volt az akadémia alelnöke, és tulajdonképpen oroszlán részt vállalt abban, hogy a mi gyűjteményünk, a keleti gyűjtemény létrejöhetett. Iránnal szintén nagyon-nagyon régiek a kapcsolataink. Azt hiszem, hogy nem tudom, hogyha arra gondolnak, hogy azt a szót mondják, hogy 1000, vagy akár 100, vagy kard, vagy vásár, hogy ezek honnan erednek ezek a szavak. Ezek ettől egyik iráni jövevény szavak. És még abból az időből származnak, amikor a vándorlásaink során hát vagy együtt éltünk, vagy kapcsolatba kerültünk különböző iráni eredetű népekkel. De be is fogadtunk iráni népcsoportot. Magyarországon is ilyen iráni eredetű népcsoport, ők a...
Jászok.
Jászok, bizony, igen, ők a jászok, igen, az irániak. Tehát a 18. században egy magyar diplomata, aki Dombai Ferencnek hívtak, ő már perzsa nyelvtant adott közre, 1805-ben Háfiz költeményeit fordította le és publikálta Revicki Károly Angliában. És tulajdonképpen megteremtődött az alapja annak, hogy Magyarországon is beinduljon az egyetemi perzsa képzés. Azt hiszem, hogy kollégám mondta, hogy Vámbéri Ármén tanított perzsát is, de a perzsa nyelv első kinevezett egyetemi tanára Kék Sándor volt, képen, aki remekül tudta kombinálni a vidéki földbirtokos és a budapesti egyetemi tanár életmódot, Puszta Szent Királyon, ez Kiskunlac háza mellett van, ott voltak a birtokai, és onnan járt föl gyakorlatilag mindig, amikor szükség volt rá, hogy az egyetemi óráit leadja, illetve hogy eljöjjön ide az akadémia könyvtárába, és a mi keleti kézirataikat, arabot, perzsát, törököt katalogizáljon, de azért egy bizonyos szinten tudott urdu is, meg hindi is, és szanszkrit kéziratokat is leírt. Azonban nem csak ezzel, nem csak ez volt, amivel nagyon sokban segítette a könyvtárat, hanem a gyűjteménye is. Ugyanis viszonylag fiatalon egy agyvérzés következtében 1920-ban meghalt, és 1925-ben az öccse az akadémiának ajándékozta a könyvtárát. Ez egy 10 000 kötetes szakkönyvtár volt. Csak hogy az arányokat lássuk, az akadémia könyvtárát 30 000 könyvvel alapította Teleki József. Tehát ez egy 10 000 kötetes szakkönyvtár, köztük 72 csodálatos keleti kézirat, amelyek közül a legrégebbi perzsa kéziratunk az 1319-ből való. Tehát ez is nagyon fontos. Sokat lehetne még beszélni, de azt hiszem, hogy az időnk annyira rövid, és még van két állomás, és a következő állomásra nem is kell sokat sétálni, mert a kolléganőm itt a mellettem lévő terembe fog beszélni Kínáról és Kelet-Ázsiáról. Köszönöm megtisztelő figyelmet.
Én szeretettel köszöntöm Önöket, Valdi Dittól a Kelet-Ázsiai Munkatársas Jönlógus, Frankfurt-Rómus. Ezen állomáson Duna, Délgyártás, illetve Óceáni Hatérségét szeretném röviden Önöknek bemutatni. Ahogy az előző állomáson hallották, Végelte Lajos professzorhoz köthető a keleti gyűjtemény megalakulásának gondolata. Így az ő tevékenysége, útörő munkája révén a keleti Magyarországon lévő keleti kéziratok, illetve könyvállomány egy helyen került megőrzésre. Ha ugyanezt az ázsiai kultúrák művészeti tárgyainak, kiállítóterének, illetve őrzésének tekintetében akarjuk megnézni, akkor Hopp Ferenc, illetve Ferenczi Takács Zoltán nevét kell nézni. Hopp Ferenc, ő maga is egy utazó volt, eredetileg optikusként dolgozott, és életének 50-es éveiben kezdte el világkörül, illetve ázsiai kutató útját. Kínában és Japánban szakszerű célzott műgyűjtéssel megalapozta a Hopp Ferenc Kelet-Ázsiai Művészeti Múzeum gyűjtőkörének alapjait, András úti villáját az államra hagyta, és mind a mai napig múzeum működik ott. Az ő felkérésére múzeum első igazgatója volt a Ferenczi Takács Zoltán, aki a 30-as években jó maga is Kínába és Japánba is utazott. Elmondása szerint már gyermekkora óta álmodozott erről az útról, bár 13 hónapot volt terepen, de az ezt megelőző időszak során is számtalan szobondatban bejárta a térséget. Teleki gróffal, akinek japán térképészeti kutatásai fontos megemlítenem, számtalanszor folytattak eszmecserét a témában. Ferenczi Takács Zoltán nagyon jó előadó volt, előadásai, cikkei és a kétkötetes Buddha útján a Távol-Keleten című könyve nem csak a tudományos, hanem a közélet számára is elérhetővé vált. Buddha útján járva a legtöbb utazónak, illetve a buddhista tannak, kolostornak a fő védnöke az a Molinónál látható Hofferenc Kelet-Ázsia Művészeti Múzeum gyűjtőkörébe tartozó Vétró Bódhiszatva tekinthető. Ha végignézek a Molinón, illetve hallhatják majd tőlem kiemelt utazókon, akkor láthatják, hogy javarészünk az utazások előtt tudományos tevékenységgel foglalkozott, és ilyen indítatásból indult felfedező útjára. Ez az, és az ő munkásságuk világkora az az 1890-es, 1920-as, 30-as évekre tehető, amely időszak a magyar tudományos társulatok, illetve intézmények megalapításának és intézményesülésének időszaka is volt, ezért nem véletlenül Szántos János a Magyar Földalapítással megalapításában végzett úttörő munkát, hogy felvinci Takács Zoltán, pedig a Magyar Keleti Társaság elnökeként tevékenykedett. Szántos János a osztrák-magyar kelet-ázsiai expedíció révén déltett kutatóutat Dél-Kelet-Ázsiába, legjelentősebb néprajzi gyűjtései és természettudományi leírásai Borneóról készültek, az ottani helyi természeti viszonyok bemutatásáról szóló leírásai mind a mai napig nemzetközi szinten nagy jelentőséggel bírnak. Bíró Lajos pedig Óceániában, Pápua-Új-Guineában végzett terepmunkát, több pápol nyelvet és nyelvjárást is megtanult, és ő abban is kiemelkedett a utazótársai közül, hogy ő már az utazása során magyar és német nyelvű katalógusokban is közzétette tudományos eredményeit, illetve mind a mai napig a magyar antropológiai tárgyleírás alapjául szolgálnak az ő tárgyleírásai. Borai Ervin egy kicsit más úton, más indítatásból indult felfedező útjára. Ő a 20-as években számos magyar honfitársához hasonlóan szerencsét próbálni indult a nagyvilágba. Jáván kötött ki, ahol ültetvényesként dolgozott, de az ő figyelmét sem került el, illetve figyelmének középpontjába került rövidesen a helyi vallási rituális színjátékként is ismert Vajon Molek Bábel Színház. Az évek során jelentős bábgyűjteményt gyűjtött össze, melyet hazatérte, utána a Ferenc Kelet-Ázsiai Művészeti Múzeumnak ajándékozott, pár éve Pétikber a rendezésével láthatók egy nagyon jó kiállítást. A kiállított tárgyak egyik legkedveltebb darabja Arjuna herceg, aki Zborainak is egy kedvenc figurája volt. Ahogy Zborai fogalmaz, Arjuna a jávai isteni Pantaonnak a legjelentősebb jóságos hercege, aki bármely pillanat egy hős, mindig bármely pillanatban képes szeretni és harcolni. Ezzel tulajdonképpen a jávaiak lelkének egyik fontosabb szimbólumaként is tekinthetünk rá. A következő magyar expedíciót, amelyről szeretnék szólni, Gróf Széchenyi Béla, Széchenyi István fia vezette 1877-ben, amikor is ezt megelőzően egy tudományos csoportot hozott létre, Kreitner Gusztáv térképész, Lóczi Lajos földrajztudós és Bárint Gábor nyelvész alkotta a csapatát, akikkel Tibet felé vették az irányt. Az ő végső céljuk is a magyarság őseinek megtalálása lett volna. Nem értek el Tibetben, viszont több szempontból is nem csak magyar, hanem nemzetközi téren is jelentős expedíciót tudhatnak magukénak, amelyet egy három kötetes beszámolóban ismertettek a közzel. Ők tengeri úton Triestből érkeztek mai Kelet-Kína Shanghai városába, ahol Kreitner Gusztáv és Széchenyi Béla Japán felé tett egy kitérőt, míg Lóczi Lajos pedig Tung Hwang felé vette az útját mai Észak-Nyugat-Kínába, és az ő ottani feltáró munkájának köszönhető, hogy a helyiektől hallhatott, az előző állomáson már ismertetett, tudnak érve Buddha vannak szentélyekről, és hazatérve Steiner úr figyelmébe ajánlotta, aki második expedícióját kibővítve eljutott ide és megtette a felfedezését. Majd ezen kitűrők után a csapat a délnyugati szárazföldi Selyemúton, Yunnan tartományon keresztül Burma majd India felé tartott, és ismét tengerúton, ami néhány pontban egyezik a mai kínai vagy a hagyományos kínai tengeri Selyemúttal, érkeztek vissza magyar földre. A képanyag mellett, illetve a térképészeti leírások mellett az a vizsgált térségelemet, és annak színvilágát, helyi textíliákkal szerettem volna most itt bemutatni önöknek. Ha esetleg felállnak, akkor megtekinthetik majd a keleti gyűjteményben őrzött 19. század végi selyemalbumot, mert hogy az írás az nem csak kőbevésett formában vagy papírra történt, hanem selyemre is festettek és írtak, ahogy Miklós Pátus és Ecset című könyvében erről egy kiváló leírást is olvashatnak, aki színológus volt és a Hofenskertási Művészeti Múzeum egyik igazgatója is. A selyem albumon a Yunnan tartománybeli Miao nemzetiségiek népszokásait láthatjuk, illetve írott formában arról kapunk egy kis ízelítőt. Ez a lapszoknya a Miao nemzetiségieknek, a vörös Miao csoportjának viselete. Itt pedig egy közép-vietnámban a Bru népcsoportát használt Laoszból kereskedelem által hozzájutott textilt láthatunk. Ez egy csőszoknya, illetve egy laoszi csőszoknyát mutatok be. A háttérben pedig egy ikat technikával készült burmai pamut csőszoknyát láthatnak, illetve mögötte pedig egy 21. századi ajándék tárgyként hozzánk jutott batikolt Indonézia térképet Jáva szigetéről. Ezzel a sokszínű anyaggal szerettem volna bemutatni a térséget, illetve Miklós Pátus és Ecset című könyvének bemutató szövegének első soraival szeretnék búcsúzni, amely tulajdonképp az egész programunk gondolati hátterét is jelentheti. Tus és Ecset. E kettő teremtette meg a kínai kultúra maradandó és leginkább tanulságos értékeit. Ezekkel írták a verseket, a bölcselet és történelmi munkákat, az elbeszéléseket is. És ezekkel írták a képeket, a tájat és a figurákat, a magányos fát és virágot, meg a rigetnyi bambuszt. Amit Tus és Ecset alkotott Kínában, az foglalkoztat engem is. Immár 5,5 évtizede. Hát a Múzeumok Éjszakája programa keretén belül bennünket is ezt foglalkoztatott, és reméljük, hogy kéziratos, illetve térképészeti anyagunkkal és a kiegészítő textíliákkal, a műtárgyakkal ezt a szemléletmódot át tudtuk adni önöknek. Köszönöm szépen és a figyelmet!
Ami szétszedhető és viszonylag nevű. A másik két szkennerünk az nagyon nagy, nagyon nehéz és nagyon érzékeny. Az reflektív szkenner, az egy fény csíkkal végigpásztázza a dokumentumot és a visszaverődő fényből. Egyébként ugyanolyan rendszerrel csinál képet, mint a digitális kamerán. Ez ugye egy V-bölcsőről, úgynevezett ez a bölcső, egy V-bölcsővel dolgozó szkenner, két kamerával, amit városba kapcsolom. Ami ugyanúgy bejelentkezik, mint bármilyen digitális eszközt, hogyha tudom a számítógépről, legyen az külső Winchester vagy bármi, vagy egy pendrive. Egyébként itt be lehetne állítani a kamerának a paramétereit is, sőt ugye kalibrálni lehet a kamerát. Be lehet állítani a záridőt, a blendét, a film érzékenységet is egy nagyon érdekes dolog, annak ellenére, hogy digitális kamera fehér színegyensúly hőmérsékletet tudok mérni, és minden olyan, ami egy fotózáshoz kell. És van ehhez egy úgynevezett firmware-ünk, az olyan, mint a szoftver, csak teljesen más, ami ugye a firmware az egy hardware vezérlő szoftver, gyakorlatilag tényleg olyan. Ez egyébként egy ilyen capture szoftver, ami látja a két kamerát, és vezérlő is a megfelelő paraméterek szerint, amit ugye elmondom. Itt beállítjuk a dokumentumnak a címét, a célmappát, hova kívánjuk elhelyezni. Az érdekes innentől kezdve az, hogy ugye a számozást is hány digites legyen, az egyes képekről készült fájlok nevét is be tudjuk állítani, egyestől, nullától, honnan kezdje, bizonyos szoftverekben azt is be tudjuk látni, hogy kettesével számoljon el. Mert azt is meg tudjuk csinálni, hogy minden második oldal szkennelünk be így, fordítjuk a könyvet, mert csak úgy fél alá, minden második oldal szkennelünk be, és utána összefűzzük az állomány. Ezzel ezt nem lehet megcsinálni, de a gondolni magától írja, ha nem adok neki semmilyen címet, akkor magától tudja, ez már a Vogue 9-es, ugye jól látom? Ma már a 9. ilyen fajt csinálunk bele. Megfordítjuk. Minden, és nagyon reméljük, hogy most fogjuk csinálni egy szép. Igen. A megfelelő sorrendben azt mondjuk, hogy keleti vagy nyugati, csinál egy-egy képet egy-egy oldalról. Ha akkora nagy a kivágásunk, hogy ez túl sok, akár méretre is tudjuk várni mindjárt az oldal méretére. Ott ugye a régi könyveknél mindig szoktunk hagyni egy kis fekete keretet közöttel. Nagy véletlenül úgy nézzen ki, mint egy digitális dokumentum. És gyakorlatilag oldalanként úgy tudjuk a egész könyvet deszkennel. Borítóstól, sajnos a gerincet ezzel nem lehet megcsinálni, de két borítót is meg tudjuk csinálni, mert az eszkennek semmi jelentősége, mert egyes képeket is tudok csinálni, mert kettes dupla képeket is. De ha ez megvan, mivel a kamerák egy saját nem szabványos formátumban, egy RAW file formátumban dolgoznak, ami ugye nem túl célszerű használni se archiválásra, se publikálásra, egy export kis szoftverrel a megfelelő formátumban tudom konvertálni. A TIFF-et megcsináljuk, ugye az egy nálunk egy tömörítetlen formátum, de az ugye lehet tömörített is, de alapjában az egy tömörítetlen formátum, azt mondja archiválásra, a minden egyes felvételről, a minden egyes oldalról készül felvételt. Mondom, ez jön, amikor többet csináltunk. Ugye ez minden felvétel egy fájl lesz. És azzal a névvel, ráadásul ugye a gép 1-2-3-4 sorba számolza magától tovább. Ez az egész elkerül egy archívumba. Az elkészült PDF fájl, az pedig elindul útjára, és fölkerül a mi digitális keretfájlunkba. Én azért szeretem a PDF formátumot, mert itt nincs ugyan, de akár egy interaktív tartalomjegyzéket is tudok csinálni, megcímezve az adott fejezeteket, ha arra kattintok, akkor a könyvben arra a fejezetre ugrik. Vagy itt tudok képeket előnézetben is nézegetni, tudok navigálni benne, keresgélni. Sokkal jobb, mint ha a fájlok között kellene nekem. Ráadásul sok időt várva, amíg egy ilyen nagy, tömörítetlen fájt letölt a képnézet, nézett talán egy infa, külfajúban, vagy valamilyen délőzős, vagy Microsoft-os alkalmazás. Amikor ezek a PDF-ek elkészülnek, azokba a digitális könyvtárakba, amit Erika mindjárt megmondott, feltöltjük, ott a kollégák feldolgozzák, ugye társszavazás, feldolgozás címre, tartalomra, és onnantól kezdve azoknak a rendelkezésére áll, akik ezt akár olvasásra, művelődésre, vagy az előbb említett célokra, például diplomamunkához, vagy tudományos kutatáshoz felhasználják.
Azt ajánlom, hogy induljunk a könyvtárnak a saját honlapjáról. Itt elég kiemelt helyet kaptak a repozitóriumi gyűjteményeink, hogyha egy picit lejjebb görgetünk, akkor ebben a repozitórium nevű boxban valamennyi gyűjteményünk linkje megtalálható, illetve létezik egy országos közös kereső, amit most építünk, majd az előadás végén ezt is meg fogom mutatni. Ma este az EOD repozitóriumról fogok beszélni, amiben különböző digitalizálási projektekből származó könyveket és könyvfejezeteket teszünk be. Lesz még szó a REAJ, mint Journal repozitóriumunkról, amiben folyóiratokat tárolunk, illetve ugye a ma esti kéziratokat és régi könyveket láttak a keleti gyűjteményből, ezért a REAL MS, mint Manuscripts, illetve a REAL L, mint Rare and Old Books repozitóriumról lesz egy picit szó. Kezdjük is rögtön ebben a kettővel, mert ugye földi halandó azért nem sokan vagyunk, akik mondjuk törökül vagy héberül olvasunk, de olyan dokumentumokhoz juthatunk hozzá ezáltal a gyűjtemény által, ami ugye csak kutatási engedéllyel látogatható, és a külön gyűjteményeinkben ugye nem lehet csak úgy besétálni, hogy mi szeretnénk megnézni mondjuk egy 1000 évvel ezelőtti kéziratot. Ilyen például ez a kötet is, ez a régi könyves repozitóriumunkból való török kézirat. Lehet nézelődni ebben a két repozitóriumban. Viszont a róla szóló irodalom más gyűjteményeinkben van, többek között ebben az EOD gyűjteményben. Valamennyi digitális könyvtárunkban azt tudom ajánlani, hogy valamilyen böngészési nézetből induljanak el. Itt például a sorozati böngészésünk ugye rögtön megmutatja, hogy milyen állomány van ebben a gyűjteményben, ha csak nincsen ugye konkrét kereső kérdés, amire szeretnének választ kapni. A mai esti témánkhoz ugye például ez a Budapest Orientál Reprint sorozat tartozik, vagy vannak például a keleti tanulmányok. Ezek főleg katalógusok, illetve ugye a keleti gyűjteményünkben őrzött dokumentumokról szóló tanulmányok. Én viszont valami látványosabbat szeretnék mutatni ma este. Biztosan sokan emlékeznek még a Minden Tudás Egyeteme sorozatra, ami, ha jól emlékszem, a Magyar Egyen vagy a Dunán ment néhány évvel ezelőtt. Ugye az akadémia a szerzői jogok tulajdonosa, és ezért meg tudjuk tenni azt, hogy a Minden Tudás Egyeteme sorozatból készült 6 kötet könyvben szereplő előadásokat, ez szám szerint 112-t jelent, azt elhelyezzük ebben a bizonyos EOD gyűjteményünkben. Egyébként a felvételek is megtalálhatóak az úgynevezett videótórium helyen, ez olyan, mint egy YouTube csatorna, a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztési Intézetnek a honlapján kell keresni. Hogyha itt választunk a sorozati nézetben valami olyan tanulmányt, ami érdekel bennünket, akkor egyszerűen ráklikkelünk a címére. Itt kapunk egy picit bővebb leírás, de ugye mivel mi nem vagyunk könyvtári katalógus, ezért csak az azonosítás szintjén a legszűkebb metaadatokat tüntetjük föl, illetve egy rövid ajánlót ugye angolul és magyar nyelven. Hogyha úgy döntünk, hogy minket érdekel ez a tanulmány, akkor pedig egyszerűen ráklikkelünk a letöltés gombra, és néhány másodperc alatt, akár holnap este 11-kor otthon ülve az ágyban vagy a fotelban, már is megkapják a tanulmánynak a teljes szövegét.
Magyar meccs
és már, hát 11-re talán vége lesz.
Remélem, addig a győzünk, igen.
Utána már nyugodtan olvashatják a Minden Tudás Egyetemen fejezeteket. A lényeg az ugye, hogy letölthető mondjuk e-book olvasóra, tehát el lehet vinni egy nyaralásra könnyedén egy 20 dekás kis eszközön. És ehhez nem kell sem a könyvtárba beiratkozni, sem a repozitóriumba beregisztrálni. Itt a repozitóriumban mindig fogják látni a belépés gombot, de ez kizárólag a feltöltéshez szükséges. Nem minden állományunk teljesen hozzáférhető, tehát aminél már a szerzőjogok tisztázottak, sikerült megegyezni a jogtulajdonossal, vagy már lejártak, azokat tudjuk szabadon szolgáltatni. De például ennél jóval frissebb dokumentumok vannak a folyóirat gyűjteményünkben. Itt is a böngészési nézetet ajánlom. Itt látszik például rögtön az A betűnél, hogy az összes akadémiai akta itt van. Nem hiánytalanul egyébként, de dolgozunk rajta, hogy hiánytalan legyen. Viszont azt tudni kell, ugye, hogy az akták kiadása az csak 96-ig volt az akadémiának a tulajdonában, utána az akadémiai kiadó ugye privatizálva lett. Tehát 96-tól még nem sikerült megállapodnunk a kiadóval arról, hogy bárki számára láthatóan szolgáltassuk az állományt, de nem egy aktán fogom megmutatni ezt, hogy hogy néz ki, hanem a Természetbúvár magazinon. Itt ugye egy elég rövid idősor található, mert nemrég sikerült a kiadóval megállapodnunk, de látjuk, hogy a 2014-es állomány már teljes egészében olvasható. 2015-ös főiratszámok között pedig már az első három már most szabadon letölthető, a negyedik pedig ugye július 31-től válik szabadon letölthetővé, és így tovább ugye, ahogy látjuk a többi számnál. Ez ugye azért van, mert a kiadó úgy gondolja, hogy körülbelül egy évig a megjelenéstől számítva el fogja tudni adni a folyóiratszámokat, utána viszont már nem okoz neki nagy kárt, hogyha ezt bárki letöltheti és olvashatja, sőt azt a trendet is megfigyeltük, hogy elképzelhető, hogy ezek után akarja valaki megvenni, hiszen akar otthonra belőle egy példányt, és ugye hát olyan minőségben otthon nem lehet nyomtatni, mint ha megvennék a kiadványt. Még a repozitóriumi közös keresőnket szeretném megmutatni. Ennek a fő oldalán látszik, hogy nem csak a mi gyűjteményeinkben lehet keresni, tehát a most bemutatott gyűjtemények mindegyikében lehet egyszerre keresni, illetve ugye az országban ezek az intézményi repozitóriumokhoz, főleg egyetemekhez, kutatóintézetekhez kapcsolódnak. Itt fel van sorolva, hogy mik azok az állományok, amikben pillanatnyilag lehet keresni. Ezen kívül vannak még, ugye tárgyalásban vagyunk a Magyar Elektronikus Könyvtárral is például, hogy az is kereshető legyen, illetve több egyetemmel és főiskolával, de hogyha ebbe a keresőmezőbe például beírom azt, hogy Arany János, akkor látszik, hogy találtam 174 olyan dokumentumot, amiben ez a kifejezés szerepel, és itt archívumonként, tehát gyűjteményenkénti bontásban látom, hogy hány találat van az egyes forrásokból. Ami újdonság lehet, és szerintem egy nagyon hasznos dolog, hogy nem csak a könyvtárosok által rögzített adatokban kereshetünk, hanem amennyiben két rétegű PDF-et tartalmaz a gyűjtemény, ami ugye azt jelenti, hogy maga a kép is, amit látunk, benne van a PDF-be, de a szöveg is egy úgynevezett karakterfelismertetés során ugye elérhetővé válik, akkor a teljes szövegben is keres ez a repozitóriumi közös kereső. Még mindig lehet ugye, hogy korlátozott az állomány, amit találtunk, de ilyenkor be lehet fáradni ugye az illető könyvtárba, vagy elkérni online a másolatot valamilyen díjtétel fejében, kivétel ugye, hogyha nem valami védett dokumentumról van szó, amihez kutatói engedély szükséges. Jó, én bízom benne, hogy fogják használni ezeket a repozitóriumi állományokat, és nagyon örülünk, hogy ellátogattak hozzánk ma este. Hogyha tudunk valamilyen kérdésre válaszolni, akkor most nagyon szívesen megtesszük a kollégámmal, illetve van itt egy tájékoztató, amiből kérem, hogy kifelé menet majd legyenek. Minden repozitóriumi gyűjteményünkről van benne egy kis útmutató. Amiről ma este nem beszéltünk, az akadémikusi, nagy doktori, illetve kandidátusi dolgozatok, PhD dolgozatokról készült gyűjteményeink, illetve van egy gyűjteményünk, ami az akadémiai kutatóhálózatban született friss publikációkat tartalmazza. Itt ugye van egy ilyen úgynevezett open access trend a tudományos területen a 2000-es évek eleje óta, ami azt jelenti ugye, hogy például a tudományos publikációknak a kéziratait, illetve a lektorált kézirat verzióit meg lehet találni ebben a gyűjteményben. Elméletileg csak annyi különbség van a megjelent változat és e között, hogy esetleg egy picit simogattak a fogalmazáson, meg szépen megformázták, de tudományos értékéből ugye nem veszít a kézirat, hiszen ugye a kutató már akkor áll bele a nyilvánosság elé, amikor úgy gondolja, hogy az adatok azok helytállóak. Úgyhogy nagyon ajánlom, hogy használják ezeket a gyűjteményeket, és remélem, hogy valami közérdeklődésre számot tartó találnak benne.
Köszönöm szépen.
A repozitóriumban ott vannak az elérhetőségeink is, úgyhogy ha tudunk segíteni, akkor nagyon szívesen megtesszük.
Köszönöm szépen. Viszontlátásra.